Áldás ékesség Isten hozott mindenkit az első teológiai esténken a Pomázi Református templomban. Néhány éve gondolkodunk azon, hogy a Szentírásnak fontos kérdéseit, esetleg bibliai könyveit gyülekezetünk közösségében úgy is megismerhessük, hogy olyan testvért, vendéget hívjunk meg erre az alkalomra, aki sokat foglalkozott vele, talán mélyebb rétegeit is ismeri egy-egy bibliai könyvnek, vagy bibliai kifejezésnek. Így köszöntjük szeretettel mai alkalmunkon dr. Fecsuk Ottót, református lelkipásztor, a Biblia tanács főtitkárát és egyébként a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának docensét, aki eljött hozzánk. Szeretettel köszöntjük őt. Azért hadd mondjam, hogy a kérdések mögött, hogy régóta foglalkozunk vele, a pandémia ezt valamilyen formában meg is erősítette, hogy gyakorlativá váljanak, vagy válhassanak ezek az alkalmak, esték, és valamilyen rendszerességgel szeretnénk, hogy református egyházunk tudós tanárai, professzorai, előjárói megszólaljanak a gyülekezetünk közösségében. Most, ahogy ezt szétnézek, itt csak gyülekezeti tagok vannak. Tehát egészen konkrétan mondom azt, hogy hazajöttél, otthon vagy, és hogy bátran Bibliát olvasó, értő, imádkozó közegben szólalhat meg az előadásod. Az előadásnak a címe pedig a rómaiakhoz írt levél és a reformáció kapcsolata. Nagy tisztelt úr, ebben a kérdésben sokat kutatott, dolgozott, és a saját személyes életének is az egyik munkája a rómaiakhoz írt levélnek a kommentárja, ezért kértük, hogy szóljon a rómaiakhoz írt levélről és annak a reformációval való kapcsolatáról. Isten hozott és szeretettel várjuk a
Nagyon szépen köszönöm Esperes úrnak a kedves bemutatást. Iskolatársak voltunk, úgyhogy egy kicsit át kell állnom, hogy Esperes úrral az a Zoli, de köszönöm szépen a kedves meghívást, meg ezeket a szavakat, hogy annyi korrekciót hadd eszközöljek, hogy ugye kommentárt azért nem írtam a római levélhez, és a doktori disszertációnak a műfaja az egy ilyen meghatározhatatlan műfaj, hogy olvasva. Kortörténeti olvasata a levélnek, nyilván én a szövegen végig megyek, de majd most látni fogjuk, hogy ki mindenki írt ugye a reformációban és a reformáció után a római levél a kommentárt, hogy én ebbe a sorban nem kívánok, meg tudok is beállni, ez egy külön műfaj. A felkérésnek eleget téve ebben a témában, hogy a római levél és a reformáció kapcsolata. Gondolkodtam, hogy hogyan közelítsem meg a témát, és hát egészen nem gondoltam, hogy megúszhatom a történeti megközelítést, tehát azt, hogy egy kicsit távolabbról kezdjem el a téma tárgyalását. A reformáció hónapjában vagyunk, és a reformáció mindig egy picit, hát ugye, ha nem csak a református egyházat nézzük, hanem az egész magyar társadalmat, egy picit mostoha sorban lévő ünnep, ugye így a halottak napja minden szentek között, vagy előtt, és hát igazán nekünk egy komoly ünnep protestánsoknak. De a kettő között van kapcsolat, tehát majd látni fogjuk, hogy nem teljesen független egymástól. A katolikus többségű ország, illetve országokban ünnepelt minden szentek és halottak napja, illetve a reformáció. Szóval egy picit felkészülendő így október hát vége felé már a reformáció napjára, akkor nézzük meg, hogy a római levél milyen szerepet játszik ebben a ebben az, a mi ünnepünkben, ami annyira a sajátunk, és szeretnénk, hogy egy kicsit másoké is legyen. Remélem, hogy elindul. Igen. Tehát a távolabbról indulásnak a jegyében a kérdés tehát, hogy mi okozta a reformációt, mi az, ami előhívta ezt a hát nem csak az általunk fontosnak tartott eseményt, hanem a kora újkornak a kutatói egyöntetűleg azt mondják, hogy a mai modern világ, ahogyan azt ismerjük, az bizonyosan nem így nézne ki, hanem lett volna a reformáció. Milyen tényezők vezettek a reformációhoz? Akik ehhez a témához értenek, én magam nem vagyok egyháztörténész, a reformáció kutatója sem, de ahogy olvastam erről már nagyon sok monográfiát, meg tanulmányt, nem értenek abban őszintén szóval egyet, hogy mi okozta a reformációt, mi volt az a fő faktor, ami kiváltotta ezt az eseményt. Talán a legbiztosabbak akkor lehetünk, hogyha úgy fogalmazunk, hogy több tényező együtt. És nyilván hívő emberként azt szoktuk mondani, hogy semmi sincs véletlenül. Az Isten a történelemnek nem csak az egyháznak az ura, és ezért bizonyosan ő tudná megmondani, hogy pontosan miért ekkor következett be a reformáció. Ez a sok tényező, nem vagyok a témának a szakértője, nem akarom felsorolni ezeket. Egy történész hosszan tudná sorolni, hogy mi vezetett oda, hogy abban az időben, 16. század elején Németországban érett meg a helyzet arra, hogy a reformáció diadalra is jusson. Maga a gondolat, ami a reformációnak a hajtóereje, az egyház, középkori egyház válsága, az emberek odafordulása a lelki kérdések felé, válaszok várása, a teológiai megújulás, és, amit ide írtam, a Biblia újra felfedezése. Kétségtelenül ekkor értek el egy olyan pontot, amihez már csak egy szikra kellett, és ez a szikra volt Luther fellépése. De hogy a dolog már érett, azt olyan események mutatják, mint tulajdonképpen a reneszánszból kinővő humanizmus és az előreformáció. Talán sokan hallották már azt, hogy az előreformáció is már föllépett azokkal a gondolatokkal, majdnem ugyanazokkal, mint Luther. A középkori egyház kritikájával, a Bibliához való visszatérés szükségességével, a lelki megújulással. Tehát a Biblia újra felfedezése kétségtelen az egyik legfontosabb faktor volt, és ebben sok melléktényező, mint például ugye a nyomtatás felfedezése egy olyan 50-60 évvel korábban, a gondolatoknak a könnyebb utazása az, hogy pamfleteket nyomtattak, röpiratokat nyomtattak, a könyvterjesztés hihetetlenül kifinomult volt a korabeli Európában. Tehát például Károly Gáspár, ugye Lutherhez képest egy 30-40 évvel később, Károly Gáspár például hasáról azonnal egy-két hét késéssel beszerezhette azokat a teológiai könyveket, amelyek megjelentek Zürichben vagy Strasbourgban néhány héttel korábban. Tehát olyan bejáratott módja volt a könyvek kereskedelmének, hogy még egy ilyen világvége helyen, mint Magyarország, ugye az Európa centrumától akkor is messzebb voltunk, de eljutottak a gondolatok. Ez mondjuk 100 éven korábban nem volt igaz. És aztán, hogyha közelítünk még jobban a Biblia újra felfedezése témán belül, hogy mely részei a Bibliának azok, amik ide vezettek, hogy a reformáció megtörténhetett, akkor talán nem nagy merészség azt mondani, hogy a római levél, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele, a legfontosabb dokumentum, ami ebben a Biblia újrafelfedezésében azon belül is a legfontosabb könyvként megjelölhető. Mondhatjuk ezt úgy, hogy ma egyáltalán nem magától értetődő ez a kérdés, hogy vajon a reformátorok felfedezése, a római levél újrafelfedezése, az vajon egy, hát mai tudományos értelemben, talán tudományos teológiai értelemben is egy korrekt interpretációt, egy korrekt értelmezést adott. Ma nagyon sokan ezt vitatják, majd erre az előadáson vége felé vissza fogok térni. De maradjunk csak abban meg, hogy természetesen mi reformátusok, meg az evangélikusok is, meg a legtöbb protestáns felekezet azt mondja, hogy ez az újrafelfedezés, ez egy helyes újrafelfedezés volt. Tehát nem félreértettük a római levelet egy nagy felbuzdulásban, hanem végre helyesen kezdtük érteni. A római levél miért volt annyira fontos ezen a körön belül, a Szentírás újrafelfedezésén belül? Azért, mert a Szentírásnak ez olyan könyve, amely az üdvösségünkről szól. Tehát arról beszél, hogy lesz nekünk örök életünk. Ez egy ma azt mondhatnám, hogy sokszor ez magyarázatra szolgál, vagy szorul emberek között. Mert ma nincs feltétlenül mindenkiben benne ez a szorongató kérdés, hogy mi van az én üdvösségemmel. A középkor, késő középkor, vagy a kora újkor, az gyakorlatilag ezzel a kérdéssel foglalkozott a leginkább. Mit kell ahhoz tennem, hogy üdvözüljek? Egy döbbenetes felbúzgulás volt az emberek között. Középkori üdvösség felfogás ütközött össze a római levéllel, mert a római levél is az üdvösségünkről beszél, de nem egészen úgy, ahogyan azt a középkor gondolta. Csak egy technikai megjegyzés, hogyha esetleg túl kicsi a betű, akkor előrébb lehet ülni, ha valaki nem látná. Azért felolvasom mindig, amiről beszélek, de nyugodtan jöjjenek közelebb, ha valakinek kicsi a bemutatónak a szövege. Szóval a középkornak ezt a szakaszát, ezt a késő középkori szakaszt, a felfokozott üdvösségcentrikusság jellemezte. Ebben mindenki egyetért, aki ennek a kornak a dokumentumait, a beszámolóit olvassa. Hogy az embereket ez érdekelte legjobban, hogy mi kell ahhoz, hogy üdvözüljek. És kétségtelen tény, hogy ebben a helyzetben az egész európai kontinensen sokszínűség figyelhető meg. Tehát nem teljesen ugyanaz volt a helyzet mondjuk Spanyolországban, vagy Olaszországban, mint Németországban. Ahogy említettem, ugye a német helyzet az, hogy a reformáció ott történt meg, ott indult el. A német helyzet az egy speciálisan hozzáadott ehhez a tényhez. És Luther a maga fellépésében erre a német helyzetre reagált, majd erről még beszélünk, hogy miben volt speciális a német helyzet. Több faktora volt ennek, gazdasági, jogi, elsősorban politikai is, hogy a német fejedelmek önállósodása és a katolikus vezetéstől, római katolikus vezetéstől, Rómától el akartak szakadni bizonyos értelemben, és ez is hozzáadott ennek a luteri fellépésnek az erejéhez. Hát itt van egy káromkodásnak is beindul kifejezés, amit teológusok ismernek talán, szemipeláriánus szótériológia. A szótériológia az ehhez az üdvösséggel kapcsolatos tanítás. Ugye a szótér az a megváltó, az üdvözítő, a szabadító. Szóval, hogy a szótériológia az, amit az egyház tanított arról, hogy hogyan üdvözülünk. A szemipelágiánus, az pedig, hát egy technikai kifejezés, egy Pelágius nevű szerzetes, aki Szent Ágostonnak volt a kortársa, az ő nevéből ered, és a személy az pedig ugye azt jelenti, hogy félig Pelágiános üdvösségtan. Ez azt jelenti, hogy ennek a Pelágiusnak az üdvösség tanát, főleg Szent Ágostonnak a hatására eretnek ki nyilvánította a katolikus egyház még az 5. században. És ennek a lényege az volt, Pelágius azt tanította, hogy az ember, ő egy rendkívül elkötelezett szerzetes volt, aki nagyon komolyan vette az aszkézist, és meggyőződése volt, hogy az ember, ha eléggé komolyan veszi az önmegtagadást, akkor ezzel a maga üdvösségét Isten előtt kimunkálhatja. Ezt eretnek minősítették Szent Ágoston hatására, de tovább él egy ilyen személy pelágiánus, egy félénevű pelágiánus gondolatban, aminek a lényege az volt, hogy jó, hát az ember a maga üdvösségét nem idézheti elő, az Úristennek a privilégium, hogy megadja, hogy kinek van örök élete, vagy sem. De a személy pelágiánus gondolatnak azt jelenti, hogy azért nekünk szabad akaratunk van abban, hogy döntsünk, hogy elindulunk az üdvösség felé. És az ember elég messzire eljuthat ezen az úton, hogy igenis az üdvösségemet ki akarom munkálni. Aztán ameddig eljutok, na ott szükségem van az Úristen kegyelmére. Ez nagyjából így fogalmazhatok kicsit ilyen konyha nyelven, ez a szemipelágiános szótériológia. Tehát a középkori egyház, egyébként ezt is eredetnek minősítették, egy kicsit később, az egyik zsinaton, de mégis azért az egyház gyakorlatába ez bekerült. Mert végül is ez egy logikus dolog, ez egy kicsit ugye a magad uram szolgád nincsen, meg hát ugye a segíts magad, az Isten is megsegít. Tehát van egy pár ilyen bölcsesség, ami ezt erősíti, hogy ez talán így működhet. És tulajdonképpen a Luther korabeli egyház úgy gondolta, hogy egyébként komoly filozófusok nyomán, hogy tedd meg azt, ami rajtad áll. Ez latinul, ez a facerecotit fies, ami benned van, de tedd meg, ami rajtad áll, és a többit pedig az Úristen kegyelme kipótolja. És ez tulajdonképpen a középkori egyház hitbeli megromlásának az egyik tünete, vagy oka, vagy eszköze volt, nem tudom már így megítélni, de kétségtelenül ezt így gondolták, és hát nem mondhatnám, hogy a Bibliát nagyon olvasták a középkorban olyan sokan, de ha mégis olvasták, mert azért voltak akkor is kommentárok, akkor mindent megtettek, hogy a Bibliának ezzel szembeni, vagy ezeknek ellenmondó gondolatait kimagyarázzák valahogy. Tehát ez volt a fő sodor, hogy az embernek meg kell tenni azt, ami rajta áll, az Úristen pedig kipótolja. És ez az üdvösség létrája, ez egy népszerű gondolat volt abban az időben, hogy tudnilik az ember minden egyes apró jó cselekedetével egy kicsit feljebb lép, közelebb van mennyhez. És ennek elég sok, ha rákeresik az ember az üdvösség létrája, németül vagy angolul, akkor rengeteg ilyen, de magyarul is, rengeteg ilyen képet lát, hogy picit a Jákob lajtorjára gondolatmenethez kapcsolódóan, hogy ez, ugye az angyalok jártak fel Jákob álmában, és hát tulajdonképpen az ember is egy ilyen létrán indul el, és a jó cselekedetekkel egy-egy fokot tud lépni, ebben az angyalok őt segítik, közben pedig ugye a bűn révén az ördög és az ő démonjai az embert húzzák le, és ha nem sikerül a dolog, akkor a pokolra kerülünk, ha sikerül, akkor pedig feljut az ember a mennybe. Szóval ez egy elég logikusnak tűnő rendszer volt ebben a korban, és hát ennek volt aztán köszönhető, hogy a maga a purgatórium gondolata is népszerű volt. Hiszen azért valljuk be, a legtöbb ember nem az üdvösség bizonyosságával halt meg, hanem hát nem viszontam volt, hogy eleget tettem én az Úristennek, hova, mi lesz velem. És a purgatórium az ennek a gondolatnak a teológiai megfogalmazása, hogy tudnélik nem csak a menny és a pokol van, hanem van az úgynevezett tisztulás helye, aminek azért olyan nagyon nincsen bibliai alapja. Egy-egy szakasza van a Bibliának, amit a korabeli katolikus egyház úgy értett, hogy a purgatóriumról szól. Nagyon érdekes, hogy a modern katolikus teológia is, mintha eltávolodna a purgatórium gondolatától, kiváló katolikus teológusok relativizálják ma már. Köztünk Benedek pápa például, Ratzinger bíboros is, a purgatóriumnak a gondolatát. Tehát nem bántom én ezzel a katolikus testvéreket, ha azt mondom, hogy ez a purgatórium, ez tulajdonképpen egy ilyen kényszer megoldás volt, teológiai kényszer megoldás, hogy nagyon kevés emberről mondható el, hogy egyből üdvözül, amennyibe jut, biztosak lehetünk benne, vagy eltávozik. A legtöbb ember nem fekete, vagy fehér, nem szürke. És ezért kellett ez a gondolat, hogy kell a tisztulásnak egy helye, ahol az ember eleget tesz a bűneiért. És tulajdonképpen ezzel a földi élettel nincs még vége a lehetőségnek, hogy eleget tegyünk a bűneinkért. Tulajdonképpen, hát ez nem is kell nagyon mondanom, hogy azért ez valamennyire komolytalanítja a döntéseinknek a következményét. Tehát mi mindannyian, ahogy mondta Esperes úr, hogy egy gyülekezeti tagokról van szó, tehát az életünkért felelősek vagyunk, az Úristen előtt felelősek vagyunk. Hogyha ez a felelősség valahova több ezer évre a halál után is kitolható, akkor érezzük, hogy ez inkább egyfajta ilyen vágyálom. Mondom, bibliai alapja sincs a purgatórium gondolatának, és ezért azt mondhatjuk, hogy ebben a korban ez egy ilyen menekülő útvonal volt. És kijött az a gondolat, hogy a purgatóriumban lévő lelkek, azoknak a szenvedése, a megtisztulása, az lerövidíthető, vagy a szenvedés lerövidíthető, a megtisztulás felgyorsítható, azáltal, hogyha mi az életünk során, hogyha magunkra nézünk, akkor a jó cselekedeteket felhalmozzuk, ha pedig a szeretteinkről van szó, akkor értük, teszünk olyan cselekedeteket, amelyeket majd Isten nekik tulajdonít be. És tulajdonképpen a középkori teológiai gondolkodásban ugye a mise, az eukarisztia, a mise áldozat, ez egy ilyen jó cselekedet volt, amellyel az ember a saját üdvösségét előmunkálhatta, illetve arra is lehetőség volt, hogy ha valaki a vagyonából ad az egyháznak az örökségéből egy vagyok összeget, akkor ugye folyamatosan évekig miséket mondathatnak érte. Tehát ez a magánmisének a gyakorlata, amelyhez akár, ha valaki olyan gazdag ember volt, még egy kápolnát is építette, amelyben aztán mindig papok mondtak misét az ő lelki üdvéért. Tehát erre lehetőség volt, hogy nem csak életében járjon a misére, hanem halála után is tulajdonképpen az ő purgatóriumban való szenvedését meggyorsítsák. Ereklyék tisztelete és birtoklás, hogy ez is bevehetőség volt arra, hogy a szentek jó cselekedeteiből valami rám is rám áruljon. És az arándoklatok, amelyek ugye szintén jó cselekedetnek számítanak, és búcsút, vagyis bűnbocsánatot adtak. Érdekes, hogy a katolikus egyház a mai napig nagyon sok mindenben változott, és ahhoz képest, hogy Luther föllázott a középkori egyház gyakorlata ellen, ma már nagyon sok minden nincs jelen a római katolikus egyháznak. Tehát igazán nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy ez a római katolikus egyház nem az, amely ellen Luther fellépett. De mégis, hogyha elmentünk katolikus templom előtt, akkor most is látjuk azt, hogy mik a feltételei a teljes vagy részleges búcsú
búcsú elnyerésének. Tehát a búcsú gyakorlása ma is megmarad bizonyos értelemben, még ha nem is olyan visszaélésekkel, mint utána idejében. Mert akármilyen sok eszköze volt az embernek akkoriban, hogy elősegítse a üdvösségét, és a purgatóriumban meggyorsítsa a maga útját, azért az emberekben maradtak kétségek, és ide vezethető vissza a búcsú céduláknak a jelensége és a sikere. Ugyanis a búcsú cédulák azokat eredetileg a keresztes háborúkra találták ki, ugyanis a keresztes háborúban adtak a pápák teljes búcsút azoknak a katonáknak, akik vállalkoztak arra, hogy a Szentföldön visszafoglalják Krisztus sírját és a Szentföldet a muzulmánoktól. Aki oda elment, és nyilvánvalóan ahol, hogy oda elment, nagyon sok embert meg fogott ölni, már előre a kapott teljes bűnbocsánatot. De voltak, akik nem tudtak elmenni, nem akartak, vagy nem tudtak kardot ragadni, ők megvásárolhatták ezt a búcsút búcsú cédulákkal. Tehát befizethettek az egyháznak, és megkapták ezt a teljes búcsút. Úgyhogy önállósodott ez a gondolat, és hát aztán ugye a 16. század elején a katolikus egyházban olyan nagy költségi építkezések folytak, elsősorban a Szent Péter bazilikának az építkezése, amelynek szükség volt nagyon sok pénzre, és azt gondolták a korabeli egyházvezetők, hogy hát miért ne lehetne kiterjeszteni ennek a búcsú céduláknak a rendszerét oda, hogy tulajdonképpen hát a közönet, nem csak a keresztes háború finanszírozó arisztokraták, hanem a közelben is kicsivel hozzájárulhasson egyrészt az építkezéshez, másrészt pedig a maga lelki üdvösségéhez, vagy a valamelyik rokonának a lelki üdvösségéhez. De tulajdonképpen ez az egyházból a jó cselekedeteknek egyfajta tárházát vagy bankját csinálta, és tulajdonképpen ebből a bankból, mint egy pénzkivétet az automatából, a búcsú cédulákkal az üdvösségnek egy-egy szeletét az emberek kivenni remélték. Ez az a helyszín, vagy az a közeg, amiben megjelent a Luther, és megjelent a reformáció. A másik, amit fölvethetne az ember, hogy létezik az, hogy a Bibliát olvasó egyház ebbe belemegy. Tehát, hogyha mi fölütjük a római levelet, vagy Pálnak bármelyik levelét, de akár még Jézus Krisztus mondásait az evangéliumokban, hogy gondolhatjuk azt, hogy nem tűnt föl valakinek, hogy ez így nem jó? Vagy nem lehet szemben megvásárolni az üdvösségét, vagy a feleségemnek, vagy az anyának az üdvösségét? Részben ennek az oka az, hogy egyrészt a Biblia nagyon ismeretlen volt, másrészt pedig Pál apostol és az ő levelei is teljes mértékben ismeretlenek voltak. Történt ez annak ellenére, hogy volt egyfajta reneszánsz a humanizmusban, Pál reneszánsz, a humanista tudósok újra felfedezték Pál apostolt, de hát a tudósok újra felfedezése az nem jutott el továbbra se az egyház nagy részében. És a Pál apostol leveleinek az ismerete tulajdonképpen hiányzott az egyház gyakorlatából. Elég, ha ezt mondom, hogy ugye ez a szemipelágiánus üdvösség felfogás, hogy én teszek valamennyit, és az Isten majd kipótolja, ezt eredetségként már elítélték az 5. században, és mégis ez lett a fő sodor. A másik, hogy akár amikor az emberek olvasták esetleg a Bibliát mégis, vagy Pál apostol leveleit, akkor hiába olvasták benne azt, hogy nem a cselekedetek által üdvözlünk, hanem a hit által, a korabeli középkori bibliaolvasásnak bevett szokása volt az, hogy sokféle értelme van a Szentírásnak, és ezek közül a leghármas vagy akár négyes értelmet is tulajdonítottak a Bibliának, és a szó szerinti értelem, tehát amit így elolvasok a Bibliában, és amit jelent számomra, az volt a legértéktelenebb, hanem a lelki, az erkölcsi, az analógikus, ami Istenhez felvezet, vagy az allegórikus értelem, ezek voltak a legjobban értékelt értelmek. Tehát nem tűnt föl az, hogy szembe megy a gyakorlat a Bibliával. És érdekes, hogy Pál apostol, hát nem, Pál apostol már ugye a népek apostolaként azért ismerte az egyházat, tisztelte, de messze nem ő volt a legbefolyásosabb apostol, és leginkább úgy ismerték Pált, mint az aszkézisnek a megalapítóját, meg az önmegtartóztatásnak a megalapítóját. Érdekes, hogy például Pálnál alig választották a nevét, egészen a Szent Pétertől, azt mondják, az első pápa volt, egészen Lutherig csak két pápa viselte a Pál nevet. Pedig ugye a pápák mindig szenteknek, egyházatjáknak, nagy bibliai személyeknek a nevét vették föl. És érdekes, hogy Róma ugye azért is lett a kereszténység középpontja, mert két apostol sírja is ott van, Pálé is és Péteré. Hát ha valaki járt Rómába, akkor a Szent Péter bazilikát nem kell bemutatni. Részben ugye a konfliktus a bűnbocsátó cédulákkal és a minél pompázatos felújítása jegyében zajlott. De ha valaki meg akarja nézni Pálnak a sírját, mondjuk ki volt már Rómába, voltak már néhányan. Szóval hogy ugye az a neve, hogy a falakon kívüli Szent Pál székesegyház. Hát ezt nem mondom, hogy a pomázi református templom méretre, mert azért nem. De mondjuk, hát nem a világ legnagyobb székesegyháza, mondjuk egy ilyen, mint egy nagyvárosnak a székesegyháza. Tehát egy szép nagy templom. De semmi különleges, igazából a Pál, mint apostolnak a méltóságát nem tükrözi. Maga ez a név is a falakon kívül, de egyébként a Róma falai kívül van, az igaz, de egy picit mintha szimbolikus lenne, hogy hát Pál kicsit kívül volt a falakon. És ezért a gondolatai Pál leveleinek nem is jutottak el mindenkihez. Szóval az kellene ahhoz, hogy elindulni a reformáció, hogy valaki felfedezze, hogy mi van a római nevében. És ezt Luther tette meg. Most arról nem beszélek, hogy Luther mit csinált, ez mindenkinek a könyökén jön ki, aki egy református egyháztat, tehát közhelyszerű, hogy mi minden történt. Ugye mai egyháztörténészek azt mondják, hogy nem is szögelt úgy minden, de ebben nem megyünk bele, minden esetre, ahogy a köznép ismeri, hogy a 95 tétel Luther kiszögelte a Wartemplomot, a Wittenbergi Wartemplom ajtajára. Inkább arra koncentráljuk, hogy mi indította őt ennek a 95 tételnek a kiszögelésére. Minden szentek előestéjén tulajdonképpen, nem véletlen október 31-én történt. Mert az egész város és az egész katolikus egyház annak a lázában égett, ugye, hogy az ellenünk szeretteinkkel mi van. És ugye hát tetszel, aki ugye egy ilyen sikeres bűnbocsátó, cédula árusító szerzetes volt, ugye ő gyakorlatilag már Luthernek a saját hívei között is terjesztette a búcsú cédulákat, és Luther emiatt is, tehát teológiai és lelkipásztori felelőssége miatt is fölállt ez ellen a gyakorlat ellen. A másik pedig az, hogy mint szerzetes is úgy érezte, hogy ez tévút. Tehát ő nem egy kibic volt, aki az egyházon kívülről jön, hanem ő azért lett szerzetes, mert őt is mindennél jobban foglalkoztatta az üdvösségének a kérdése. És itt van egy idézet, 16. Benedek pápa írta ezt, a 2017-es luteri fordulón, reformáció évfordulón. Így ezt mondta Lutherről. Luther folyamatosan az Isten kérdés izgatta. Ez volt a személy szenvedélye, és ez kísérte végig egész életútját. Hogyan találhatok az irgalmas Istenre? A szívében talált ez a kérdés, erre alapozta egész teológiai útkeresését és belső harcait. A teológia számára nem tudományos kérdés volt, hanem önmagát akarta megtalálni benne. Isten kereste, és Istenért hívta harcát mindvégig. De Luther szavaival kiegészítve még azt is mondhatnám, hogy nem csak Istenért hívta a harcot, hanem szinte Istennel. Ugyanis ő azért lett szerzetes, mert biztos volt benne ebben az egész szemipelágiánus gondolatmenetben, hogy ha valaki az üdvösségét el tudja érni, az egy szerzetes. Az egy önmegtartóztató szerzetes. Nem egy szatócs, nem egy kovács, nem egy tudós, egy csillagász, hanem egy szerzetes. De nem sikerült. Tehát azon gyötrődött ez a Luther, hogy minél jobban gyötörte magát, és penitenciákat rót ki önmagára, korbácsolta magát, éhezett. Úgy érezte, hogy valami hiányzik. Tehát valami, úgy érezte, hogy Isten egy olyan magas mércét állít elé, amit ő nem tud megugrani, és a saját bevallása szerint haragban volt Istennel. És akkor egy óriási változás történt, az 1510-es évek eleje, hogy Wittenbergben kinevezték őt a Biblia professzorává, nagyon fiatalon egyébként, és nem hisz, hogy nem ismerte volna előtte a Bibliát, de hát ismerte ő, de abban a mélységben, ahogy a Biblia professzor, az egyetemen a Biblia professzorának kellett a Szentírás tanulmányozni, korábban ő sem tanulmányozta. Sokkal többet tanultam ezt a Ágoston, Szent Ágoston iratait, vagy az egyházatjákat. És belevetette magát a Szentírásba, ugye, hogy tanítsa a fiatal papokat. És itt történik ez a torony élmény, amelyben a római levél első része 17. vers alapján, mint egy megvilágú, mint egy villámcsapás, megérti, hogy mit jelent az, hogy Isten előtt igaznak lenni. Tehát amit az ő erőfeszítése, aszkézise, nyomorgatása, sanyargatása nem tudott elérni, azt amikor ezt a mondatot olvassa, hogy az evangéliumban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni, akkor egy ilyen villámcsapás érte, hogy a hitből származik az élet. Tehát az ember a hitből tudja elnyerni az örök életet. Mert aki hisz, az Isten előtt igaz ember. Most tulajdonképpen ebben a mondatban, ami egyébként nem Pál apostol mondata, hanem Habakuk prófét könyvéből van ez az idézet. Ezt, ha egy kicsit átrendezzük ennek a mondatnak a szavait, akkor úgy is mondhatjuk, hogy a hit által megigazult embernek üdvössége van. Tulajdonképpen az összes eleme itt van benne. Az igaz ember hitből fog élni. Ez a fog élni, ez a görögben azt jelenti, hogy örök élete lesz. És tulajdonképpen a hit általi megigazulás gondolata ebből az egy ószövetségi idézetből már készen állt Luther számára. Tehát az az ember, aki hisz Jézus Krisztusban, az Isten előtt igaz, vagyis megigazult a hiten keresztül, a hit által. Ugyanis, és ez az evangélium. Tehát azt mondja, ez már Pál apostolnak az összeállítása, hogy amint megvan írva. Tehát ezzel a mondattal igazolja azt, hogy az evangélium, ami az Isten igazságát közvetíti az ember hitére. És az maga bevallása szerint egy egészen új világot nyílt meg előtte. Isten nem egy zsarnok despota, aki azt várja, hogy még, tegyél le még többet, mondjál le még több dologról, tegyél még több jó cselekedetet, sanyargasd magad még jobban, ezt is vondd meg magadtól. Ő nem egy despota, hanem ő az, aki szeret minket, és tulajdonképpen azt kéri tőlünk, amire képesek vagyunk, hogy higgyünk benne Jézus Krisztusban. És ehhez minket elvezet a maga szent lelkével. Tehát még csak nem is nekünk kell ezt ki, a hitet sem nekünk kell kinyilvani, hanem rá kell hagyatkoznunk. És azt mondja Luther, hogy az egy új világ és a Biblia új szemlélete nyílt meg előtte. Ő szentül meg volt győződve arról, amiről mi is minden református és evangélikus lelkész azóta is meg van győződve, hogy ez a Biblia egész olvasatát másfélbe helyezi. Tulajdonképpen ez az Isten, aki itt megnyilatkozik, aki nem egy zsarnok, aki nem elvár tőlünk valamit, hanem aki lehetőséget ad arra, hogy higgyünk benne, és ez az, ami kell a kapcsolatunk helyreállásához. Mert ugyanis a kapcsolat megadott, ugye, Isten igaz, ez egy alapaxióma, az ember pedig Ádám óta bűnös, ez is egy alapaxióma. Az igaz Isten és a bűnös ember nem kompatibilis egymással. És ez csak a Jézus Krisztusba vetett hit az, ami áthidalhatja. Hát ez az egész Bibliát egy új olvasatba helyezte. És ezért, amikor kimegy az ajtón ezek után Luther, és azt látja, hogy Tetzel nevű szerzetes társa osztja a búcsú cédulákat és gyűjti be érte a pénzt, hogy azok az emberek, akik várnak a minden szentek napjára, és elkeseredve, és minden pénz, összekuporgatott pénzükből a nagymamát akarják, az ő nagymama üdvösségét akarják elősegíteni, mert rettegnek attól, hogy a nagymama talán a pokolra kerül, akkor Lutherben ez megszakad valami, és ezt nem lehet hagyni. Ezt nem lehet hagyni, hogy ez így legyen. Úgyhogy ez a gondolat a római levél egész teológiáját meghatározta. És még mindvégig visszatér rá, és még hogyha az ember olvassa az Evangélikus Egyház egyik alapító íratát, vagy alaphitvallásat, a Schmalkaldeni cikkeket, akkor látja, hogy még az is a római levél szerkezetét követi. Szóval Luther kétségtelenül szembe ment a korának a katolikus egyházával, a római katolikus egyházával, annak a Biblia értelmezésével már, ha volt olyan, a szótériológiával, az üdvösség gondolatával, de ő mindig azt mondta, még akkor is, amikor megkapta a pápai kiátkozó bullát, mert kiátkozták ezért, hogy ezt ő nem adta föl ezt a tanítást, ő azt mondja, hogy ez valójában mindig is az egyház tanítása volt. Tehát nem, ő nem valami újat fedezett föl, hanem Pál apostol ezt írta, és az egyház ezt így gondolta, egészen a nagy romlásig, ami a középkor során egy nagy eltávolodás a hittől. És tulajdonképpen ő, mint Ágoston rendi szerzetes, fölismerte azt is, hogy valójában már ezt tanította a Szent Ágoston is, Augustinus. Ugyanezt tanította. Amikor ő a Pelagius ellen, akit mondtam, a kortársa volt, és ezt a pelagianista üdvösségtant hirdette, már ezekben az írásaiban Ágoston így tanított, mint amit úgymond Luther most fölfedezett. Tehát egy nagyon régi dolgot, egy nagyon igaz bibliai tanítást fedezett ő fel újra. És itt van egy idézet, egy Warfield nevű református teológustól, azt mondja, hogy a reformációt tekinthetjük úgy, mint Ágoston kegyelem tanának, tehát amit ő az üdvösségről és a kegyelemről tanított, annak a győzelmét Ágoston egyház tana fele. Ugyanis Szent Ágoston nem véletlenül az egyház legnagyobb teológusa volt, az a katolikus egyház tana, tudnélik, hogy a katolikus egyház tekintélye vezeti az embert az üdvösségre, ez is Szent Ágostonra megy vissza. Olyannyira, hogy olyan dolgokat is ugye Szent Ágostonnak tulajdonítanak, mint például az, hogy ez ilyen legendás mondássá vált ugye a nagy királyi menyegző példázatából, hogy kényszerítsétek bejönni azokat, akiket kitaláltak az utcákon. Az katolikus egyházra értette ezt Ágoston, hogy az egyháznak joga és hatalma van mindenkit, minden eszközzel az üdvösségbe kényszeríteni. Tehát Ágostonnak tulajdonképpen megtaláljuk az írásaiban minden későbbi teológiai gondolatot, de azt mondhatjuk, hogy Luther felfedezte az Ágoston kegyelem tanát, és ezt győzelemre juttatta a reformációban. Hát aztán említettem azt, hogy ma vannak, akik azt mondják a reformációról, hogy alapjaiban félreérti Pált. És elmondom, hogy miért. Mi az érve azoknak, akik azt mondják, hogy félreértette Luther Pált. Ugyanis Luther a saját életére, a saját korára alkalmazta azt, amit a Szentírásban olvasott. És ugye Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében hát küzd egy nagy kérdéssel, tudnélik, hogy valaki a törvénynek a megcselekvésével tud-e üdvözölni, ugye a mózesi törvény amelyet az Isten azért adott, hogy, az ő népe a szövetséget megtartsa. Tehát aki megtartja a törvényt, az bemarad a szövetségben. Aki nem tartja be a törvényt, az kiesik a szövetségből. Szóval, hogy Pál apostol azzal vívódott, hogy valahogy a keresztény hitre jutott korábban zsidó emberek is föld megismerjék, azt megértsék, hogy nem kell a törvény kívánalmainak továbbra félre rettegve eleget tenni, hanem igenis Jézus Krisztusban van a bűnösségünk. És ahogy Luther ezt olvasta, ő természetes módon összehasonlította Pál apostol korát és a törvényt a hívektől is elváró, judaizáló áltanítóknak a tanítását, összevetette Luther a saját kora katolikus egyházával, amelyik szintén elvárja az emberektől a jó cselekedeteket az üdvösség érdekében. És Luther úgy érezte, hogy amit Pál apostol, amivel küzd, hogy megértesse az emberekkel, hogy csak Jézus Krisztus és a benne való hit az, ami üdvözít minket, az tulajdonképpen szembe megy azzal, amit a korabeli egyház tanít. Ahogy Pál apostolnak is a tanítása szembe ment a tévtanítóknak, a mózesi törvény továbbra is a keresztényekre érvényesnek tanító tévtanítóknak a tanításával. Szóval, hogy úgy mondjam, azt mondják a Pál, a Luthernek a mai kritikusai, hogy anachronizmust követett el, vagyis hogy összemosta a saját korát Pál apostol korával. Ezzel az a probléma, sok minden nüanszot lehetne itt kiemelni, de hadd mondjuk csak egyetlen dolgot, hogyha én olvasom a Szentírást, és azt nem értem magamra, akkor nincsen értelme a Szentírás olvasásának. Tehát Luther is tisztában volt azzal, hogy ő nem Pál apostol, meg hogy a korabeli középkori egyház nem a zsidó tévtanítóknak a csapata, de mégis magára értette, mert csak így lesz hathatós az evangélium. Tehát ha az ember nem engedi, hogy a saját jelenét és a saját gondolatait átítassa az evangélium, hanem megmarad egy ilyen objektív valóságnak, akkor nem éri el az ige a célját. Tehát ez valójában egy alapvető követelmény. Ró fel ez a kritika Luthernek, hogy magára értette a Bibliát. Hát persze, nem mondhatjuk, hogy ez anachronizmus, de én értelemben a Biblia minden alkalmazása, amikor szeretnénk magunkra érteni, az anachronizmus. A római ilyentől kezdve a reformációnak a motorjává vált, tehát nem csak Luther, hanem ezek után minden, konkrétan szinte minden nagy alakja a reformációnak, amikor tisztázni akarta magában, hogy mit tanít, a római levélhez írt egy kommentárt. Tehát én meg akartak érteni a római levelet. Mondhatjuk ugye Zwinglit, Melanchthon Fülöpöt, Luthernek a munkatársát, ugye a magyar egyház, magyar reformáció egyházának a nagy támogatója volt Melanchthon. Martin Luther, aki tulajdonképpen Strasbourgban volt, Heinrich Bullinger, aki Zwinglinek az utóda volt, Kálvin János, vagy Petrus Mártír. Azt tudjuk, hogy Petrus Mártírnak a műveit olvasták Károly Gáspárék. A magyar Biblia, első magyar teljes Biblia fordítói Petrus Mártír könyveit megtaláltuk Károlynak is, meg a munkatársainak is a könyvtárában. De most én szeretnék Kálvinra összpontosítani az utolsó néhány percben. Tudnilik, ő lesz majd itt a fontos. Még azt azért elmondjam, hogy maga a római levél új megértése, amit Luther hozott, az nem csak ezekben a kommentárokban, hanem számtalan traktátusban, igehirdetésben, katekézisben, fametszetben, sőt festményben szétsugárzott egész Európára. Ennek látjuk majd egy jelét, például idősebb Kralatnak a művében. Az a címe ennek a művek, hogy a törvény és az evangélium. Cranach ugye Luthernek a munkatársa volt tulajdonképpen, és az egyik legnagyobb hatású propagátora volt a lutheri felismerésnek. Nézzük meg, hogy itt van ez az életfa tulajdonképpen. Mondhatjuk, hogy egy szép szimbólum. Ez ketté választja az emberiséget. Itt van az az emberiség, amelyik Ádám és Éva bűn eseténél fogva arra törekszik, hogy a mózesi törvényt betartsa. Erre tanítják őt a római katolikus tanítók, és hát itt egy szegény antiszemita ábrázolás van, ugye Luther, és gyakran Luther korai pedig antiszemita kor volt, úgyhogy egy horgasoló zsidó az, aki rámutatta a 10 parancsolat, ezt ma már nem igazán tartjuk korrektnek az ilyen ábrázolásokat, de Luther korában aha élményt okozott az embereknek, hogy hát igen, a zsidók azok még mindig Mózes törvényét akarják rákényszeríteni, de ott vannak a katolikus papok is a háttérben, akik az egyház törvényét akarják az emberre kényszeríteni, és itt van ez a szerencsétlen hívő ember, akit a halál és a bűn, mivel nem tudja betartani ezt a törvényt, a pokol felé taszikál. És ezzel szemben itt van Keresztelő János, aki rámutat Jézus Krisztusra, a hívő, ugyanúgy szegény hívő embernek, és rámutat arra, hogy az Isten báránya az legyőzte mind a bűnt, mind a halált, rajta tapos, a keresztenekét, a bárányok elvette a világ bűneit, és Keresztelő János rámutat, hogy csak hinni kell Jézus Krisztusban, és akkor az ember nem üdvözül. Tehát nem a pokolra jut, hanem. Szóval ez a törvény és az evangélium kettősége. Mindenki számára nem kell teológusnak lenni, nézték ezeket a festményeket, és, vagy ezeket a metszeteket, és megértették a reformáció tanítását. Ugye Calvin római levél kommentárja, ez azért választottam ebből a sok reformátori kommentárból, mert hát mi reformátusok vagyunk egyrészt, másrészt mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a reformáció korának az egyik betetőzése volt az ő római levél kommentárja. Ő valamennyi, Petrus Mártírt kivéve valamennyi kommentár szerzőnél korán később írta meg, hogy ő már ismerte Bucert, Bullingert, Melanchtont, Luthernek a római levélhez írott magyarázatait, és ezekre mind reflektál a római levélhez írott kommentárjában. Úgy, ahogy ő az institúcióban, ugye a tanítás, a keresztény vallás tanítása című művében az egész keresztény teológiát összefoglalta, ugye a római levéllel kapcsolatos ismereteket is a maga korának, a reformáció korának összefoglalta. Tehát az ajánló levél ajánlásban tulajdonképpen, amit Grünéus Simonnak ír, aki egyébként itt volt Bécsben, meg Budán is volt tanító, egy nagy barátja volt. Tehát azt mondja, hogy hát kiváló emberek írtak kommentárt a római levélhez. Az én kommentárom abban fog különbözni ezekétől, hogy rövid, lényegre törő és értékeli azt, amit az elődök meg állapítottak. Szóval tulajdonképpen még magyarázkodik is egy picit Calvin, azt mondja, hogy ez a levél, római levél olyan érthető és olyan tökéletesen szavatos, hogy nem is kéne igazán magyarázni, ezért mondja azt, hogy az ő magyarázata a legrövidebb lesz az összes közül. Valóban egyébként ez így van. Melanchthon is hosszabb, pedig csak válogatott részeket magyaráz. De Bullingeré és Buceré is sokkal hosszabb, mint Calviné. Érdekes, hogy annyira komolyan vette a római levélnek a szerkezetét, hogy az institúciónak a vázlata is, tehát a keresztény tanítása, keresztény vallása, vagy a keresztény vallás tanítása című műve is azokban az egységekben építkezik, amit a római levél mutat. Isten megismerése, és önmagunk megismerése, az ember a bűneset óta Isten haragja alatt van, ebből Jézus Krisztus váltságműve és a benne való hit ad meg igazulást és üdvösséget. Ezek után az ember továbbra is itt marad ebben a földi világban, tehát hiába leszünk hívők, hiába hiszünk, testben továbbra is itt élünk, és ezért küzdünk a testünkkel. Az egész testben lét az ember vissza akarja vonni az ó emberéhez, a régi világába, és ebben a Szentlélekben való élet ad lehetőséget, hogy felülemelkedjünk a magunk, a Balassi énekre mondja, a rossz testiségünkön. A predestináció kérdése, hogy ki, miért van az, hogy mindenki hallgatja ma már az igét, és olyan kevesen mondanak rá igenet, olyan kevesen hisznek. Ezt egyedül a predestináció tudja megmagyarázni, hogy van, akinek minden lehetőség megadatik, hogy higgyen Jézus Krisztusban, és valami miatt ő úgy dönt, hogy nem. És ez, erre a predestináció magyarázatot, és a megszentelődés útja pedig mindannyiunknak egy örök életen át tartó, vagy hát rá is az életünk során feladatunk. Tehát az institúciónak is ez a váza, ez a szerkezete, mint a római levélnek. És Calvin is hangsúlyozza azt, amit Luther hangsúlyozott, semmi újdonság nincs a hitáltal való megigazulás tanításában. Ez az egyháznak az ősi hagyománya. És ezért a rómaiak közért levél kommentárja Calvinnak tele van egyházatjától vett idézetekkel, néhol vitatkozik velük, néhol megerősítésként idézi őket. Leginkább aranyszájú Szent János idézi, és Szent Ágostont. Tehát aranyszájú Szent János a Chrysostomost, aki a keleti egyháznak a szerint a legnagy tanítója volt, és a nyugati egyháznak pedig Szent Ágostonnak a gondolataira idézi. Ő gondolatait idézi. És ha szükséges, akkor ugye idézi a kortársakat, ahogy mondtam, ezeket a nagy reformátor írásmagyarázókat, Luthert, Bullingert, Melanchtont, Luthert, Erasmus nevet, rendkívül sokszor hivatkozik. Ugye Erasmus az élő példája annak, hogy valaki nagyon jól megértheti a római levelet, és mégsem lesz reformátor, vagy mégsem lesz, mond igent a reformációra. Tehát megint a predestináció kérdésével vívódunk, hogy pusztán csak jól kell érteni, amit tett, és akkor majd mindenki megérti. Csak jól meg kell magyarázni, amit tett mindenkinek, és akkor onnantól mindenki hívő lesz. Nem, ott van Erasmus, aki a korabeli egyik legnagyobb teológus volt. Calvin is azért idézi olyan sokat a levélben, mert ugyan ő maga is ad egy fordítást latinul a görögül írt római levélhez, de mindig összehasonlítja Erasmus fordításával, mert Erasmus volt a korának a legnagyobb latin és görög tudósabb. Tehát Erasmus mégsem indult el a reformáció irányára, ő mindig megmaradt katolikusnak érdekes módon. És tehát a kortársakkal vitatkozik, és a pápistákkal, ugye a Calvin szóhasználatában a katolikus teológia az a pápistákat jelenti, és ezek a vitái tulajdonképpen megmutatják a fő hangsúlyait a római levélnek. Néhány, ezekre a hangsúlyokra csak akkor térek ki, ha esetleg valami kérdés kapcsán majd esetleg előkerül. Most már tényleg lezárom a mondandómat, néhány mai alkalmazási lehetősége, hogy mi az, ami ebből a vitáig elmondtam, mi az, ami nekünk ma is érvényes. Ez nem csak egy történelem óra, hanem 2021. október 31-én is aktuális üzenet. Az egyik, hogy a cselekedetekre építő külsődleges vallásosság az nem tűnt el ma sem. Tehát ami ellen Luther felszólalt, és ami ellen azt mondta, hogy föl kell lépni, hogy a vallás az nem egy cirkusz, vagy ahogy Marx mondta, hogy a nép ópiuma. Tehát az, hogy az emberek vallásos cselekedetek által akarnak Istenhez közel kerülni, ez ma is abszolút benne van az emberek gondolkodásában. Talán mi ezt már jobban látjuk, hogy helytelen, vagy nem helyes, de néha magunkat is felül kell vizsgálni, mi is jól közelítünk-e az Úr Jézus Krisztushoz, és naponként felöltözzük-e az új embert, és levetkőzzük-e az új embert, ahogyan egy hívő embernek kell élnie az életét. Vagy pedig van néhány szokásunk, vallásos szokásunk, amihez kapaszkodunk. Szóval ez önismeretre, önkritikára, és hát a környezetünk jobb megismerésére is indít. A másik, hogy Luther fölismerése arra figyelmeztet, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy olvassuk a Bibliát. Tehát én, mint a bibliatársulatnak is a munkatársa, tehát persze mindig azt mondom, hogy olvassuk a Bibliát, de nem elég pusztán az, hogy olvassuk a Bibliát. Meg is kell értenünk. Tehát aki nem volt olyan szerencsés, mint néhányunk, hogy 5-6 évig a teológiára járhatott, annak is adatnak lehetőségek arra, hogy megismerje a Szentírásnak a jelentését. Ennek a lehetősége a gyülekezetben megvannak, és ma már ugye az internet kitágította tényleg a lehetőséget. Találhatunk tanítást, egészséges tanítást, nagyon fontos. Tehát pusztán azt, hogy kinyitja az ember a Bibliát, az a szomorú tapasztalat nem mindig elég ahhoz, hogy az ember a hitben erősödjön, gazdagodjon. Például egy nagyon fontos dolog, hogy közösségben maradjunk. Tehát az egyház nem véletlenül a szentek közössége, mert egymás hite által épülünk. Ez is a római levélben van az idézet, hogy elmegyek hozzátok, hogy egymás hite által építsük, épüljük a tiédet és az enyém által. A másik, ez a segíts magadon, az Isten is megsegít kultúrája szintén velünk van. Tehát sokszor az egyházban is beszűrődik az, hogy hát igazából annak áll az ászló, aki elég erős, vagy elég gazdag, vagy elég tudós ahhoz, hogy közelebb kerüljön az Istenhez. Pedig az igazi evangélium, hogy az Isten nem azt segíti meg, aki magán is segít, hanem az Isten abban különleges, hogy azt segíti meg, aki már magán nem tud segíteni. Tehát az Úristen azoknak az Úristen elsősorban, akik nem magukban bíznak. Mert akik magukban bíznak, az olyan, mint a gazdag ifjú, a Jézus, akivel találkozott, hogy igazán azt mondta, hogy most már szinte tökéletes, mert Jézus még mondja egy-két dolgot, amit nem csináltam meg, és már én tökéletes vagyok. És akkor Jézus azt mondta, hogy akkor abban a vagyonban. Mert az volt az ő igazi mencsvára. És ma hány ember van így, aki fölépít az életében egy mencsvára, és ha ma én igazán mélyére nézem önmagának, akkor nincs szüksége Istenre. Olyan, mint a bolond gazdag, ugye, akinek jó termései voltak, és aztán akkor fölépítette a magtárat, és azt mondta, hogy örvendj lelkem, évekre megvan a elmentéve a javad. És azt mondta, Isten, bolond ember, még ma éjszaka elkérem a lelkedet. Tehát, hogy az lenne az evangélium igazán, hogyha fölismerjük, hogy nem a segíts magad, az Isten is megsegít, az igaz, hanem az, hogy aki már magán nem tud segíteni a legkisebbeknek, a lelki szegényeknek, ahogy Jézus nevezte, azoknak, akik üres kézzel állnak Isten előtt, őnekik is, akiket leír az emberi világ és az emberi társadalom, nekik is van létjogosultságuk az evangélium szerint. És a másik, ez amit a Róma 12.1.2 mond, hogy ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem változzatok el elmétek megújulásával, és azt keressétek, hogy mi az Istennek a kedves akarata az életetekben. Ez tulajdonképpen a Kálvin jelv, hogy úgy éljünk, hogy mindent az Isten dicsőségére. Mi az, ami Istennek tetszik? És ez egy olyan alapelv, ami mindent átfog. Ugye ezt mondjuk, hogy ez a Solideo Gloria, egy egyedül isteni a dicsősége, a kálvini alapelv, ez erre megy vissza, hogy az ember úgy éli az életét, hogy megpróbál bármit, amit tesz az Isten dicsőségére. Nem a magam dicsőségére, nem magamnak kaparni, nem belesavanyodni abba, ha nem becsül a külvilág, nem becsülnek a munkatársai. Bármit teszek, azt az Úristennek teszem. Nem magamnak, nem azért, mert remélem, hogy a végén nekem is itt valami, hanem az Úristennek is. Aki így él, az annak a lelkiismerete tiszta. És boldog ember lehet. Nem könnyű így élni. És hogy ez lehetséges, lépjük vissza a hitvallásainkhoz. Mindannyian ismerjük a Heidelbergi Kátének az első kérdés feleletét, ezt nem olvasom föl. De mi életedben és halálodban egyetlen igazgatás? Ezt ugye tudjuk még a konfirmációból. De ha nem, akkor most elolvashatjuk újra. Ugye, hogy akár élek, akár halok, nem magam én, hanem az én hűséges megváltom a Krisztusnak a tulajdonára. Az egyik gondolat, ami ebből a Solideum Gloria gondolatból fakad. És a másik egy, a veszintett vallásnak van egy úgynevezett rövidebb hitvallás, a shorter catechism, ami nekem nagyon tetszik. Az ezzel a rövid, nem véletlen az a neve, hogy rövidebb hitvallás, a rövidebb katekizmus. Azt mondja, hogy mi az ember legfőbb célja? Hogy Isten dicsőítse, és ő benne gyönyörködjék mindörökké. Ez egy jó mondat, szerintem ezt elvihetjük, és a római levélnek a felismerés és újra felfedezése ezt teszi lehetővé. Köszönöm szépen a figyelmet, testvéreknek, hogy hosszú voltam, ahogy professzorom mondta a teológián, Boros Géza bácsi, hogy nem csak a tárgyamat merítettem ki, hanem a közönséget is. Köszönöm szépen, hogy ilyen türelmesen figyeltek a testvérek, és ha van kérdés, örömmel válaszolom rá. Én azzal is készültem, hogy hosszasan hozom, hogy Calvin mikben vitatkozik a pápistákkal, és tulajdonképpen ebben a reformáció alapgondolatait villantja föl, amiben a reformátori egyházat mások, mint a korabeli katolikus egyház, de ezt nem akarom most belekezdeni ebben, hanem ha esetleg még egy-két kérdés van, arra szívesen válaszolok, és aztán megköszönöm a testvéreknek, hogy ilyen kitartóak voltak. Esteres úrnak visszaadom a szót, hogy moderálja, ha van esetleg kérdés.
Tibornak van kérdése. Itt kezdetben is küldtem.
Jaj, de ez az ügyős, hogy nem
kérdezik.
Az előadásra van lenni egy kérdésem, hogy említette, hogy tehát az a várgaját, hogy van valami kisztikus nejtelmező, ugye a várgatóztól, hogy ezből következett, de mégis akkor hogy lehet? Tehát, hogy a kegyelem, hogy a vitát, hogy még az gondolat, az összes pár év levélnek azért, és hogy ez más egyetlen, vagy nem tudod, hogy mégis mi a...
Hát erre ugye ez bibliai teológiát tanítok, új szövetségi bibliai teológiát, és hát erről nem azt mondom, hogy fél éve tanulunk, de legalább két előadás tartozik ehhez témához, szóval ebben nem kezdek bele. A lényeg az, hogy nagyon röviden összefoglalva, hogy az, ezek a kritikusai, tehát akik azt mondják, hogy Luther félreértette a Pál apostolt, ezek azt mondják, hogy a korabeli zsidóság, korabeli zsidó vallás, ugye maga Pál apostol zsidó volt, egy farizeus, ugye tudjuk, hogy Saul ugye egy farizeusként üldözte a Krisztus egyházát, amikor megállította őt a damaszkuszi úton a feltámadott Krisztus. Tehát a korabeli zsidóság az a mi fejünkben úgy él, mondják ezek a kritikusok, ahogyan látjuk ezt az evangéliumokból, hogy vannak ezek a farizeusok, akik mondják, de nem teszik, képmutatóak, önigazultak, és Jézus ugye a kisdedekre, meg a szegényekre, a pártoloknak, a vámszedőknek, meg a prostituáltakra mutat rá, hogy ők igazán töredelmes szinten keresik Isten, ti meg önigazultak. Tehát azt mondják ezek a kritikusok, hogy mi ezt a képet ismerjük a korabeli zsidóságról, hogy azok ilyen önigazult emberek voltak. És ezek a kritikusok azt mondják, hogy hát ez egy torz tükre a korabeli zsidóságnak, hoznak a korabeli zsidóság irataiból részleteket, meg azt mutatják, hogy az akkori zsidó emberek közül nem volt mindenki képmutató. Volt, akik tényleg hűségesen és őszinte szívvel keresték Isten jó tetszését, és szívesen teljesítették a törvény rendelkezését. Tehát, hogy a Zsoltárban is olvassuk, hogy törvényen gyönyörűséget szerzett nekem minden nap. Tehát, hogy nem mindenki olyan gonosz képmutató farizeus. És hogy azt mondják ezek a kritikusok, hogy valójában Persze voltak ezek a törvények, a mózesi törvények olyan kegyetlenül rákényszerű, másokra rákényszerítő, meg magukra rákényszerítő emberek, de a többség nem ez volt, hanem a többség az Úristen kegyelmével bízó zsidó ember volt, aki szívesen hajtotta végre a törvény rendelkezéseit, mert azt belátta, hogy ettől lesz ő Istennek a választott népének a tagja. Tehát, hogy tehát ez a törvény evangélium feszültsége, amit Luther azt mondja, ugye Pál apostolból merít, azt mondják ezek a kritikusok, hogy hát ez valójában ez csak egy részét érintette a zsidóságnak. És hát Pál apostolnak valójában nem ez volt a baja a zsidósággal, hanem azt mondja, hogy Krisztusban. Ha nem azon volt ez a törvény cselekedetei volt a probléma, hanem... Na, szóval valahol röviden összefoglalva azt mondják, hogy egy helytelen zsidóság értelmezés van emögött. Most ezzel az a probléma például, hogy a mai zsidóság, ugye a rabbinikus zsidóság, tehát a hívő zsidóság, aki ma tulajdonképpen a Pál apostol korabeli farizeusok leszármazottjának tartja magát, mert a mai rabbi olyanok, mint Pál apostol volt, ők is, meg Jézus is a rabbinak szólították. Tehát a írás tudók azok rabbik voltak. És a mai zsidóság is a rabbiain keresztül, hát azt mondja erre a reformátorokat kritizáló nézetre, hogy hát köszönjük szépen, hogy meg akartok minket védeni, de tudjátok, hogy mi tényleg egy szigorú törvényvallás vagyunk, és ahogy Pál apostol leírja, hát tényleg, vagy a törvény, vagy Krisztus. Tehát, és így köszönjük szépen, hogy jól elvettük a törvényen. Tehát tulajdonképpen ez a kritika Lutherrel szemben, ez nem utolsó sorban egy ilyen második világháború utáni keresztjén lelkismert furdalásból táplálkozik, hogy a zsidókkal szembeni vallási értelemben is ilyen negatívan vélekedünk. És hogy Luther is ilyen negatívan vélekedett. Hát ugye őnek nagyon rossz élmény volt a zsidóságról. Nem tudta megérteni, hogy lehet az, hogy a Jézus Krisztusnak a népe Jézus Krisztus nem fogadta el. Tehát ez neki egy egész életében egy nagy szívfájdalom volt. Na szóval nagyjából ez a kritika, hogy lehet Pál félreérteni? Hát így azt mondják, hogy Luther így értette félre. Csak egyik legjogosabb ellenérve az, hogy maga a zsidóság azt mondja, hogy Luther mindent jól értett Pál apostol levelei alapján.
Péter, maga Péter, Pálás. A kérdés előtt először szeretném megköszönni ezt az estét, mert másra adtam én, amire készültem.
Igen.
Vagy amit sajnos nem készültem, hanem látom, jobban szerettem volna készülni. Azt hittem, hogy a romjairól lesz szó, de jó, hogy nem ez történt, hanem amiről az előadás volt. Nagyon világos beszéd volt, érthető, volt kerek, és nagyon sok mindent tanultam belőle. Aztán közös önmerült egy kérdés a végén, hogy a múlt hét videóban érthető esperes új vezette be az ön előadását, hogy hát többek között arról is szó lesz, hogy a zsidóságban akkor most nincs van. Isten elvetette, és tulajdonképpen ez lenne a kérdésem a zsidókkal, vagy a romaiakhoz írott levéllel kapcsolatban, és csak egy személyes megjegyzést szeretnék tenni, hogy most az ékenyebb a levelét olvasok a bibliaolvasók valami szerint, és mindig a bibliaolvasásom számára mindig jelent újat számomra is. És most kereszted fel Ezékiel levelébe, vagy Ezékiel
könyvébe,
hogy Isten itt azt jelentette ki, itt most ahol tartunk, hogy örökszövetséget köt ismételte a zsidósággal, ismételten bevezeti a földön, amit megígért, és a béke is, és gazdagság lesz. Úgyhogy már itt az ószövetségben is ezek szerint nekem ez jön ebből, hogy Istennek a szövetsége az örökés is kezdett, az megváltoztathatatlan. Mit olvasunk ezzel szembe, vagy megerősítve?
Köszönjük. Köszönöm a kérdést. Csak ugye az előadásra reflektálva, hogy igen, tehát bajban voltam, hogy mondjuk a római levelet annyira gazdag, hogy szemezgessek-e csak belőle, vagy pedig mondjuk csináljunk inkább egy olyat, hogy egy ilyen rávezető előadás. Vagy tulajdonképpen most kellene kinyitni a római levelet, és megnézni, hogy mik ezek a gondolatok benne, amelyeket helyesen kell értenünk, ahogy Luther tette. Hát ugye az egyik ilyen a zsidóságnak a sorsa. Ugye a római levél 9., 10. és 11. fejezete, az ugye ezzel vívódik, hogy mindazután, amit elmondott Pál apostol, hogy tudnélik, bűnben vannak a pogányok is, de bűnben vannak a zsidók is, mert hiába adott nekik az Úr törvényt, nem tartják be. És így aztán a bűnben egyforma alapon állnak a pogányok is, mint a zsidók. Nem teljesen igaz persze, mert a zsidóktól Isten többet vár el. Ugye az büntetik itt szeret alapon, hát őnek velük többet foglalkozott, úgymond, mint a pogány népekkel, ezért tőlük többet várna el, és sajnos ők sem teljesítik azt, amit kellene. És ezért ezt a dilemmát, ezt a reménytelen helyzetet, hogy az ember bűnben van, pogányok, zsidók egyaránt, ezt Isten maga oldja meg, elküldi a fiát. És ugye a 9.10.11. fejezetben Pál apostol azzal vívódik, hogy mi van akkor, hogyha úgy néz ki, írja ezt a 56-57 környékén, Krisztus után 56-57-ben, hogy úgy tűnik, hogy a zsidóság erre nem tart igényt. Tehát Jézus Krisztus eljött, Isten elküldte az ő fiát, megfeszítették, még tudjuk, hogy feltámadt, de hiába mondjuk ezt a zsidóságnak, ők erre nem tartanak igényt. És ezen meditálnak, hogy hogy létezik az, hogy az a nép, amelyik megkapta az összes ígéretet, ott van Mózes, a törvényben, a prófétákban ott van világos utalás Jézusra, amit az egyház ugye olvasott benne, és ez nem elég. És akkor arra jut Pál, hogy tulajdonképpen nem történik semmi különös. Ugyanazt történik az Ószövetségben nagyon sokszor, hogy az Úristen adott lehetőséget a népnek, megtérésre, és a nép nagy része elutasította. Akkor történt valami nagy tragédia, akár a babiloni fogság, vagy valami hatalmas nagy kataklizma, és akkor utána a nép megtért, és az Úristen irgalomnak fordult hozzájuk, és abból a kis maradékból, aki túlélte a kataklizmát, az Isten újra a népét megerősítette. Ez a szent maradék gondolata, ami Ézsaiásnál is megvan, amely visszatért a fogságból például. Azt mondja, hogy Pál apostol, hogy hát ilyen szent maradéka van ott a zsidóságnak. A nagy rész az hitetlen, Krisztusban nem hisz, de hát van néhány zsidó, mondja Pál, én is megvan, vagyok egy Pálán, mert az ősegyház nagy része zsidókból áll. Hát néhányan hiszünk Krisztusban, mi vagyunk a maradék. És ezen a maradékon keresztül Isten újra megszenteli a népét. És hát azt mondja, hogy ő elárul egy titkot, hogy amit Krisztus neki kijelentésben adott, misztérium azt mondja Pál, hogy a zsidóság meg fog térni egyszer. Tehát az a fajta hitetlenség, hogy nem fogadják el Krisztust, az csak egy ideig tart. Az egyházban megnyílik a pogányoknak a kapu az üdvösségre, tehát mi mindannyian pogányok vagyunk tulajdonképpen itt magyar reformátusként, pogányok közül jöttünk, nem a választott nép, de nekünk is kinyílt az üdvösség ajtaja, és majd amikor minden pogánynak megvan a lehetősége és megtérhet, utána az idők végén a zsidóság is megtér. Hogy ez hogyan történik, ezt nem tudjuk. Tehát ezen rengeteget vitatkoznak a teológusok, hogy ez az lesz, azt jelenti-e, hogy Krisztusban hinni fog a zsidóság, vagy azt jelenti, hogy Isten valami külön úton keresztül vezeti őket, vagy az azt jelenti, hogy a zsidóság mind a mai napig várja a messiást. Ugye ez szédeleste, vagy Pészakkor ugye megterítenek a messiásnak is a hívő zsidó családok, Jézus Krisztus pedig azt ígérte, hogy visszajön. Hogy
Van, aki úgy gondolja, teológus, hogy az a visszajövő Jézus, aki az idők végén dicsőséges úrként visszajön, az lesz a zsidóknak a megérkező messiása. Tehát, hogy valahol találkozik a mi hitünk és a zsidóságé. Ezt nem tudja, ez csak találgatás, tehát ahogy az ember elképzeli, mert erről a Bibliában nincs szó. De egy dolgot mond Pál, egy misztérium, amit kijelentett neki a Krisztus, hogy a zsidóság megtér. Ez a Bibliában a legritkább esetben jelenti azt, hogy az egyes-egyes ember üdvösségével mi lesz. Ez még kevésbé van erről szó a Bibliában, hogy XY hogyan fog üdvözülni. A zsidóság, mint nép fog megtérni az ő üdvösségük. A Bibliában szinte az egész Biblia az a közösségeknek a könyve. Nekünk sokszor ezért nehéz Bibliát olvasni, mert mi magunkra akarjuk mindent érteni. Pedig a Biblia sokszor az Istennel kapcsolatos kijelentéseket a közösségekre érti. Az egyházra, a gyülekezetre, amiben természetesen benne vagyunk is, individuumként. De mi annyira individualista módon gondolkodunk, hogy állandóan azt keressük, hogy Istennek mi az akarata rám nézve. A Bibliában nagyobb egységek vannak nagyon sokszor, az üdvösséggel kapcsolatban is. Tehát ha ugye valakinek az üdvösségére akar az ember kérdezni, mi van azokkal, akik még sose hallottak Krisztusról. Erre nagyon nehéz válaszolni, mert a Biblia erről nem beszél, hogy Kovács József üdvözül-e. Ez az Úristennek az irgalmának és a kegyelmének a dolga. De az a jó hír, hogy a zsidóságról nem tett le Isten. És Pál apostol azt mondja, hogy nagyon jó, hogy nem tett le, mert képzeljük el, hogy ő elhívta volna Ábrahámot, így választott népet gyűjt magának, és hát egyszer csak lemond róluk azt, hogy ti hitetlenek voltatok, akkor innentől kezdve veletek nem foglalkozom. Hát akkor a Jézus Krisztusban adott még nagyobb kegyelem és szövetség, akkor az is bizonytalan alapokon lenne. De nem, tehát az Isten örök szövetsége az megáll. Köszönöm szépen testvérek a kérdéseket, és mindenkinek jó pihenést kívánok, de visszaadom Esperes úrnak a szót.
Szóval köszönöm szava, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, hogy egy olyan réteget értettünk meg a római levél és a reformáció kapcsolatából, amelyet jó megfrissíteni, vagy jó először hallani. És hát szabadon fogunk, tehát amikor a bevezetésről beszéltél, az előszóról beszéltél, akkor vissza fogunk élni ezzel a kedves ajánlásokkal, és ígérem, hogy akkor egy békésebb, nyugodtabb időben.
Már békeidőben, már egy elvonuló járvány fölül.
Békeidőben találkozunk. Nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen a figyelmet. Áldás békesség!
Jó éjszakát!
Testvérek, hoztam ilyen 2022-es bibliatársulati naptárból, ahol aztán kint el lehet venni. Valaki szeretne 22-es naptárt, akkor vigye el magával. Esperes úrnak is hoztam egy bibliát, egy új Károli bibliát, egy nem új, hanem az 1908-as Károli, egy gyönyörű szép új kiadásban, és a mai helyesírás szerint van javítva, tehát a szövege teljesen ugyanaz, mint a régi, csak nem a 19. századi helyesírással van írva. Úgyhogy majd Esperes úr bemutatja, itt hagytam azt a bibliát, hogy meg lehet nézni. Az is ez tegnap jött a nyomdából, úgyhogy ezért hoztam el magammal, hogy annyira örültem, hogy még születik ilyen új biblia kiadás is.
Köszönöm.
Ilyen rossz időkben is.
Valóban, mert